37.
Bíró Magda riportját hallhatják, melyet Prontvai Verával készített Költészet és ritualitás a kortárs magyar színpadon című könyvének bemutatójáról.
Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. Ma egy nagyon várt eseményre kívánom elkalauzolni önöket. Itt állunk a Kossuth Klub előterében, ahol biztosan önök is megfordultak már különböző alkalmakkor, hiszen a Kossuth Klub a Múzeum utcában, közvetlenül a Nemzeti Múzeum tőszomszédságában mindig is nevezetes kulturális események színhelye volt. Ma is egy ilyenre készülünk. A mai este hősnőjét ugyanis a Mária Rádió hallgatói minnyáján jól ismerik. Prontvai Vera ott volt, amikor a Mária Rádió először szólalt meg a Sashegyen, nagyon kezdetleges, de ma inkább mondjuk úgy romantikus körülmények között, és azóta is egyfolytában fogja a rádió kezét, hogy képiesen szóljak. Azóta azonban az ötletgazdag fiatal lányból két gyermekes anyuka és tudós irodalmár lett, akinek első könyvét itt és most, november 29-én a Kossuth Klubban fogják bemutatni. A résztvevők lassan érkeznek, a terem kezd megtelni, a munkatársak a rádiótól és az egyetemről gyülekeznek. A könyv ugyanis Vera doktori dolgozatát szélesíti ki könyvé, na és minden bizonnyal eljönnek számosan a Színház és Filmművészeti Egyetemről is, és a Nemzeti Színházból is. A mű ugyanis igen közelről érinti a Nemzeti Színházat, elég a címét elmondanom, Költészet és ritualitás a kortárs magyar színházban. Vidnyászki Attila és Viski András színházi világa. Így hát nem csoda, ha az estet a Nemzeti Színház egyik dramaturgia, Kozma András fogja moderálni, és az egyik résztvevő és megszólaló, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora Sepsi Enikő lesz, akinek munkásságára egyébként Vera gyakran hivatkozik a könyvben is. Mielőtt elfoglalják a helyüket, szeretném egyiküket mikrofon végre kapni, talán sikerül. A mikrofon előtt Sepsi Enikő, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora. Bíró Magda vagyok a Mária Rádiótól. Engedje meg, rektorasszony, hogy önt, mint Pilinszky kutatót, a mindenek előtt a Pilinszky-féle liturgikus színházról kérdezzem. Mert ugye azt mutatja ki Prontvai Vera könyve, hogy Vidnyászky Attila és Viski András színháza a Pilinszky-féle liturgikus színházat valósítja meg. Pilinszky eszménye az a fajta színház volt, ami vallási rituálékat is visszahoz a színpadra, hogy így módon megszólaltassa a transzcendenst is. A közönség Pilinszky János elsősorban, mint költőt ismeri, hogy neki színház elméleti írásai is vannak. Ezt ugyan tudtuk, de ezeknek az aktualitására és a jelentőségére talán ön hívta fel a közönség figyelmét.
Valóban ez nagyon régre nyúlik vissza az én életemben. A Párizsban egy doktori disszertációt írtam arról, hogy mi lehetett Pilinszky színházi víziója, mert egy vizionárius volt, úgy, hogy közben elsősorban költő volt, és költőként közelített a színház kortárs jelenségeihez, a 70-es években a jelenlétvesztés kérdéséhez. És nem is annyira elméletet alkotott, hanem sokkal inkább nagyon mély reflexiókat, esszéket írt a színházról, vagy színház élményekből születtek versei. Azért boncolgatta, mondta ő, a színházat, mert azt a fajta jelenlétvesztést, amit egzisztenciálisan is megtapasztal a modern ember, azt költőként is megérezte, és a színház mutatta ki leginkább szimptomaként ezt a hiányérzetet.
De valódi színpadon kipróbálni, vagy megtapasztalni az ő általa vizionált liturgikus színházat, erre nem volt alkalma.
Hát kortársai voltak, akik Vándorfi László, vagy mások, akik megrendezték a Wilson előadás után született költői darabokat, drámákat, ugye négy drámája van, versekkel együtt létrejött előadásokról van szó. Ő maga nyilvánvalóan nem rendezett színházi előadást.
És nem is tapasztalhatta meg valójában a liturgikus színházat, úgy, ahogy
hát azt mi ma... Hát látta, 60-as években látta Grotowski előadásait, az Álhatatos Herceget, látta a Wilson 71-ben Párizsban, és hát látta az egyetemi színpad, akkor nagyon is... újítónak számító törekvéseit. Tehát megtapasztalta ő, csak én azt sejtem, azt gondolom, hogy az ő víziója sokkal tágasabb, termékenyebb volt annál, mint ami megvalósult. Ezért hat a mai napig kortárs alkotókra.
De most Vinyánszky Attila a maga útját járva eljutott egyfajta színházig, ami mélységesen rokon Pirinszky színház eszményével. Ez egy véletlen találkozás?
Én bizonyos elemeiben illeszkedik ebbe a vízióba, amit Pilinszky mutatott a színházról, de Vinyánszky Attila színháza elsősorban tudatosan, legalábbis nem ebből a hagyományból táplálkozik, de kétségtelenül fellelhető, és ott van látensen, hanem is tudatosan az művei mögött ez a fajta hagyomány is, de más hagyomány is, az orosz színház hagyománya is ott van.
A következő interjú alanyom maga Promptvai Vera, a mai este központi szereplője. Szervusz, Vera! Mindenek előtt engedd meg, hogy gratuláljak ehhez a fantasztikus könyvhöz, amiben rengeteg tartalom, rengeteg tudomány és rengeteg munka van beletéve. Erről szeretnélek kérdezni. Te ebben a könyvben először is ismerteted a Vinyánszky féle és Vizsky András féle színházat, vagyis hát a költői színházat, ugye, mert Vizsky András poetikus színházról beszél, de azért ez végül is valahol ezek
szinonimák. A kettő ugyanaz.
Igen. És utána előadásokon elemzed ennek a megvalósulását. De mindenek előtt, ahogy indul a könyv, idézed Vinyánszky Attilának egy feljegyzését, ami nyilván neked is szöget ütött a fejedbe, és nagyon érdekes. A Gyilkosság a Székesegyházban című Eliot dráma bemutatóján, ami valamikor, a nagyszülősi templomban zajlott le, és a rendező felfigyelt arra, hogy amikor a színész imádkozni kezd, akkor a nézők közül sokan keresztet vetnek, és vele imádkoznak. És ez olyan katartikus élményt váltott ki belőle, amit, mint írja Vinyánszky Attila, azóta is ritkán élt meg. És ezt te kiinduló pontnak nevezed, ezt a pillanatot a könyvedben.
Így van. És ennek az erejéről én magam is tapasztalatot szereztem, ugyanis néhány évvel ezelőtt játszották a Csíksomlyói Pasió című előadást a Csíksomlyói Nyeregben. A hármas oltárnál, és én elmentem ezt az előadást megnézni, és ott ugye ez a több tízezer ember, aki összegyűlt erre a passió játékra, amikor felcsendült az első liturgikus ének, akkor fölálltak az emberek, minthogyha egy szentmisén, vagy akár a pünkösdi szertartáson lennének, és én magam is láttam, hogy keresztet vetettek, és körülbelül 20 vagy 30 perc múlva ültek le, vagy foglaltak helyet. Tehát a szertartásoknak ez a rituális, liturgikus gyökere, ez kézzelfoghatóvá válik bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos eseményeknél. Nyilván ehhez az is kell, hogy az előadásnak a szimbolikája, vagy a struktúrája, a mondani valója, ez azért párhuzamba állítható legyen ezekkel a dolgokkal. Tehát ez tényleg tud működni a mai napig.
Tudhatni. Na most... Így alakult ki a költői színház koncepciója a Vinyánszky vezette Nemzeti Színház előadásaiban. Hogyan jellemeznéd a költői színházat? Mi lenne a lényege?
A Vinyánszky féle költői színház és a Vizsky féle szintén költői vagy poetikus színház hasonlóságai azok a következők szerintem, hogy az én megtapasztalásom által. Az, hogy ezekben az előadásokban az időt egyetemes időként kezelik, tehát egy transzcendens dimenzióba helyeződnek ezek az előadások. Az ember személyes története egy univerzális történet részévé válik, vagyis minden előadás ugyanazt a történetet dolgozza fel, csak más formában, ez pedig a Krisztus történet. Akkor a beszélt szöveget, tehát a színpadon elhangzó szöveget nagyon erős zeneiség jellemzi. Tehát például a Vidnyánszki rendezésekben nagyon sokszor az írott szöveg, ez ilyen recitálva vagy énekelt formában hangzik el, ugye megjelenik a kórus. Illetve nagyon fontos ez a testi tapasztalat, amelyet elő szeretnének idézni a nézőben ezek az előadások. Ezeknek talán a gyökere az, hogyha mi egy Krisztus történetet látunk a színpadon, akkor a megjelenő színészre kvázi imitáció Krisztiként tekint a néző, és amikor ezt felismeri, ezt a párhuzamot, akkor ugye önmagában is meg kell határoznia a krisztusi üdvtörténethez való viszonyt. Most lehet, hogy elfogadja, lehet, hogy nem fogadja el, de valamilyen viszonyt kell, hogy kialakítson vele. Illetve hát a költőiségnek nyilván a fontos része a metafora használat, a térnek a használata, akkor az erős vizualitás, tehát álmok, szimbólumok, víziók, belső lelki állapotokat vetítenek ki a színpadra ezek a rendezések.
Most azt mondod a könyvedben, hogy lényeges egy központi metafora működése, ami a színházi térben el van helyezve.
Én így látom.
És lehetnek különböző szituációk, amelyek megvalósulnak, felvillannak a darab során, de valójában egy történet íródik, és ez a krisztusi szenvedély
keresztül. Én úgy látom, hogy igen. Igen, igen.
És valóban az elemzéseidből én is úgy látom, hogy ez megvilágosodik az emberben. A kérdés csak az, hogy ezt az átlagos néző tudja ezt követni.
Visszatérve ugye a kérdés elejére, azaz, hogy mennyire működik, fogalmam sincs, hogy mennyire működik. Viszont vannak olyan kutatócsoportok, a Károli Gáspár Református Egyetemen, akik színházszociológiával foglalkoznak, és a nézőket, vagyis a befogadói aktivitást vizsgálják, és ha jól tudom, ezeken az előadásokon is vizsgálják a nézői aktivitást. Tehát egyszer én is szeretném majd ezeket a kutatásokat megnézni, hogy vajon mi az, amit leszűr maga a befogadó vagy a néző. Általában, akikkel én beszélgettem ezekről az előadásokról, ők mind megsejtettek valamit abból, hogy itt van valamiféle transzcendens tartalom, de nem mindig tudták azonosítani a szimbólumokat, a rituális jegyeket. Kevés esetben sikerült szerintem, de inkább az volt a kulcs, hogy több egyszerre megnézni mondjuk az adott előadást. Mert hogy egyszerre annyi élmény éri a nézőt, hogy nem tudja hirtelen feldolgozni, összerakni. Tehát második vagy harmadik alkalomra biztos, hogy könnyebb. És ezen az előadáson nézzük meg, ez ugye a Mesés férfiak szárnyakkal című előadás. Na most én nagyon sok tanulmányt, és hát inkább kritikát és recenziót olvastam, nem mindegyik ismeri fel ezeknek a műveknek az üzenetét. Tehát, hogy én végig küzdöttem ezzel, hogy én azt éreztem, hogy mondjuk 10 kritikusból egy, aki, vagy kettő, aki úgy ugyanazt értett rajta, mint ami ott valójában történik. Vagy nem ismerik ezt a nyelvhasználatot, amit mondjuk a kereszténység ismer. Tehát, hogy inkább így gondolom, és én ezért kezdtem el ezekkel az előadásokkal foglalkozni, mert szerintem pont ez a szépsége ennek az egésznek, hogy Krisztusról beszélnek, nem a direkt evangelizáció eszközeivel, és ennek a vizsgálata, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani a művészetekben, a kortárs művészetekben, vagy a színpadon. Na most visszatérve a Mesés férfiak szárnyakkal című előadáshoz, ott ugye két párhuzamos történet van a színpadon. Az egyik a szovjet űrkutatás. Annak is az a lényege, hogy ilyen dokumentum szövegeket dolgozott fel a rendező arról, hogy a szovjet technológia, mi mindent megtettek a szovjetek annak érdekében, hogy elsőként jussanak föl az űrbe, és ugye itt emberáldozatok is voltak, nem is kevés, tehát ilyen dokumentarista szövegeket dolgoz fel ez a szála. Tehát Gagarin űrbe jutásáig dolgozza fel ezeket az eseményeket, és ezzel párhuzamosan jelenik meg a Leonardo Dön piarista szerzetes által írt legenda a negyedik királyról, aki meglátja a betlehemi csillagot, és elindul Betlehembe Krisztus születésének a helyszínére, de 33 évet vándorol a világban, és amikor megérkezik, akkor már nem Betlehembe ér, hanem a Golgotára, Krisztus keresztjéhez. Ez a két...
Tehát akkor itt is működik a központi metafora, Krisztus kereszthalála.
Igen.
És nincsen folyamatos történetmesélés, hiszen ez a két hát fonál egyfolytában Felváltva van jelen.
Felváltva van jelen, méghozzá azzal a párhuzammal, vagy akár ellentéttel, hogy ugye a szovjet űrkutatás mindent megtesz annak érdekében, hogy feljussanak az űrbe, hogy felfelé törni. És ugye Gagarinnak lehetett egy olyan nyilatkozata, vagy volt egy olyan meglátás, hogy igen, én jártam fönn az űrben, de én nem találtam ott semmiféle istent. Na most ezzel párhuzamosan ez a negyedik király a Földön, az emberek között megérkezik Krisztus keresztjéhez. Tehát a Földön élő emberek között megtalálja végül Krisztust. Ez az előadásnak a záró jelenete, ebből vezethető vissza az egész tulajdonképpen, hogy ott megáll a kereszt alatt. És el is hangzik az a mondat, hogy akkor ugye most a szíveinket, azt ugye elfogadod, a mi szíveinket. Tehát gyakorlatilag ez a szentmise struktúrájával állítjuk párhuzamba ezt az előadást, akkor itt megtörténik a felajánlás a léleknek, a szívnek a felajánlása. És ez a záró jelenet az, amiből utána az egész előadás visszafelé kibontható. A negyedik király az előképe is Krisztusnak, ugye 33 évet vándorol, szétosztja a kincseit a szegények között, akkor gálya rabságot vállal mások helyett, tehát hogyha az ő történetét is így végigvesszük, akkor ő folyamatosan áldozatot hoz másokért.
Védenszky Attilánál mindig nagy szerepe van a vizualitásnak. Mit szimbolizálnak az űrhajó fémszerkezetei? Mert ez is megjelenik a színpadon, és nagyon erősen dominál. És a másik kérdésem pedig az, hogy hova ülteti Védnyászki Attila a nézőket, és hát mit akar ezzel elérni?
Én a forgószínpadon láttam ezt az előadást, szerintem a mai napig ott játsszák, ahol ilyen, még ilyen hányós zacskók is voltak a nézőtéri székeken, ugyanis a színpadot végig, nem végig, de forgatja a nézőteret is. És ugye, ahogy elforgatják a nézőteret az előadás alatt, attól függ, hogy hol ül a néző, az előadásnak azt a részét látja, amerre éppen forgatják. Tehát, hogyha mondjuk kétszer megnézem ezt az előadást, akkor nem biztos, hogy ugyanazokat a jeleneteket vagy képeket fogom látni, sőt, biztos, hogy nem. Tehát, hogy igen, tehát itt megjelenik egyrészt az űrhajónak a fémszerkezete, ami egyszer fémszerkezet, másszor mondjuk a csillagos égbolt, tehát attól függ, hogy éppen hol tart ez az előadás.
Tehát ezek az érzékletes érzékeltetéseknek is megvan a funkciójuk.
Abszolút.
Az érzékszervek folyamatos mobilizálásával mit akar elérni?
Szerintem a racionalitás elkerülését. Tehát, hogy nem kell nekünk mindent megoldani a gondolatból, vagy értelemmel.
És engedjük el ezt az egészet. Rádöbbenjünk arra, hogy asszociálni kell, és a saját asszociációinkkal magyarázzuk meg
abszolút
a jelen, amit látunk.
Igen.
És végül is ki lesz az előadás meghatározó alakja?
Krisztus.
Nem Gagarin, és nem a negyedik király, hanem Krisztus.
Igen. Aki ugye szerepileg nem jelenik meg a színpadon, ez nagyon fontos, tehát nincs ráosztott szerep, hanem megjelenik egy Krisztus keresztjére utaló homokfestmény, ami elé a negyedik király odaér. Tehát, hogy nincsen olyan színész, aki Krisztust játszaná ebben az előadásban, de egyébként a viski darabokban, vagy a viski drámáknak is ez a szépsége, hogy úgy beszélnek az üdvtörténetről, Krisztus életútjáról, hogy nincs nevesítve Krisztus, hanem olyan életutakat dolgoznak fel, vagy mutatnak be, amelyek egyértelműen ráutalnak. De még ez a név még sincs kimondva. Tehát ez a csodálatos.
Válaszunk akkor talán egy viski drámát is. és akkor ezen utassuk be a Viski András féle poetikus színházat. Az ő róla ugye el lehet mondani azt, hogy inkább költő, mint drámaíró.
És inkább költő, igen, bár most ugye megjelent a Kitelepítés című regénye, ami ugye az ő családtörténetüket dolgozza fel, ami ugye arról szól, hogy az édesapja, aki református lelkész volt Erdélyben, 56 után 22 év börtönbüntetésre ítélik, és ezzel párhuzamosan az édesanyját és 7 gyermekét köztük az egy vagy deportálják a Duna Deltába, ahol több évet eltölt az édesanyja a 7 gyermekkel. Ez dolgozza fel a Kitelepítés című regény. Na most ennek egyik előzménye tulajdonképpen a Júlia című monodráma, ami az édesanyja történetét és ezt a fogsághelyzetet bontja ki, tehát, hogy ott van a nő a lágerben egyedül a 7 gyermekével, még a klinikai halálállapotát is átéri. Egyébként egy megtörtént esemény, de visszatér a halálból, a gyerekei hozzák vissza. És akkor rádöbben arra, itt a halálélmény és a fogságélmény kapcsán, hogy ő nem tud itt már mit tenni, ő itt a gyerekeit nem tudja megóvni attól, ami rájuk vár, és felajánlja az egész életét, a gyerekei életét is Isten.
Tehát nem vállalja a jóbi sorsot, hogy végignézi a családja felmosolódását, tönkremenetelét, a gyerekei
így
halálát.
Ez így van, ettől ő szeretne elhatárolódni.
Mert hogy nem tud segíteni, semmit nem tud segíteni, hiszen...
És amikor megszületik ez az érzése, hogy itt minden Isten kezében van, a gyerekek, ő a férje, akkor onnantól kezdve átér egy belső szabadságot. És azt gondolom, hogy ez a fogsághelyzet, vagy fogságállapot, amit ő ott átél, és ez mindannyiunk számára ismerős élethelyzet. Tehát nekünk is megvannak a magunk fizikai, mentális, lelki barakjai, amelyek arról csak akkor fogunk felszabadulni, hogyha az életünket egy transzcendens realitás kezébe helyezzük. És gyakorlatilag a viski drámák erről szólnak, hogy mindenki a maga útján, vagy mindenki a maga módján eljut odáig, hogy azt mondja a drámák végén, hogy igen, én erre voltam képes emberileg, és innentől kezdve akkor jöjjön az, amit rólam az Isten gondol, vagy ami az ő szándéka velem. Tehát jön egy kívülről jövő beavatkozás, ami aztán átfordítja ezeket a sorsokat. Számomra ezek a drámák, vagy ezek az előadások ezt jelentik. Aztán lehet, hogy más-másként olvassa őket. Én próbáltam azokat a darabokat kutatni, vagy elemezni ebben a monográfiában, amelyeknek tényleg ugyanaz az üzenete, tehát az üdvtörténetnek a megvalósulása, és ennek elutasítása vagy elfogadása, az már mindegy, az már nem mindegy, de nyilván a nézőn áll vagy bukik.
Köszönöm az interjút. Az este üdítős pogácsás szendvicses beszélgetésekkel zárult. Itt sikerült Kozma Andrást is mikrofon végre kapnom. Még lenne egy kérdésem. Bíró Magda vagyok egyébként a Mária Rádiótól.
Igen.
És úgy tudom, hogy ön nagy ismerője az orosz színháznak. Vannak-e a nemzeti színház törekvéseinek közös vonásai az orosz színházzal? Jelenlegi törekvésekkel?
Hát azzal kezdeném, hogy az orosz színház is egy nagyon sokszínű jelenség. Ugye, ha már
annak valamelyik vonalban,
ugye, igen, Tetlavsky féle, vagy a Meyerhold irányzat, egy az egybe, vagy direkt, természetesen nincs törekvés, hogy az orosz színházat másolja, de inspirációt nyilván kap, mivel az orosz színházi kultúra tulajdonképpen a világszínház egyik nagyon fontos jelensége, ami hát a 20. században meghatározó volt, nem csak Európában, de az egész világon. Most ebből a szempontból természetesen hatással van Vigyánszky Attila munkásságára is, de más rendezőkére is. De ez nem azt jelenti, hogy valamiféle másolásra törekednénk, inkább együttműködésre, kölcsönös inspirációra, mert egyébként az orosz rendezők, alkotók, akikkel együtt dolgoztam, ők elmondták, hogy a magyar színház nagyon karakteres, nagyon erős gondolatisággal és hagyománnyal rendelkezik, és ez rájuk is visszahat. Tehát ilyen értelemben valóban van egy együttműködés, de nem csak az orosz színházzal, hát most például a görög színházzal, a grúz színházzal van nagyon erős kapcsolatunk. Mi arra törekszünk, hogy minél több inspirációt kapjunk, minél több kulturális, szellemi hatás érje a társulatot, és rajtunk keresztül, vagy a fesztiválon keresztül a közönséget is. Mert mi a kulturális párbeszédben hiszünk, és ennek nagyon fontos része természetesen az orosz kultúra is.
Még egy kérdés, ugye ön tagja a Nemzeti Színház színházi műhelyének, láttam, hogy több előadásnak a dramaturgia volt, és önök nyilván megfogalmazzák a színház koncepcióját. Ezek után van-e jelentőség a Nemzeti Színház számára egy ilyen külső tanulmánykötetnek, mint Promptai Vera könyve?
Mindenképpen nagyon fontos, mert ugye van a színházi munkának, a színházi működésnek egy gyakorlati oldala, tehát az alkotói oldala, de legalább annyira fontos ennek az elméleti háttere, egyrészt háttere, másrészt utóélete. És nagyon fontos, hogy legyenek olyan színházhoz értő és színház iránt érzékeny alkotók, színháztörténészek, gondolkodók, akik ezt a jelenséget egyfajta magasabb elméleti szintről tudják közelíteni, egy olyan kontextusba tudják helyezni, hogy az egyrészt a szélesebb közönség is értse ezt a jelenséget, másrészt a kifejezetten szakmai közönség számára egy elmélyültebb leírást adjon. Tehát az elmélet és a gyakorlat egymásra ható dolog, és azon nagyon-nagyon fontos ennek a könyvnek a megjelenése.
Akkor azért hozzáfűzném, hogy nagyon jó lenne ennek a könyvnek egy egyszerűbb, az egyszerű nézőnek jobban megközelíthető változatát is kiadni, vagy kiadatni, ha bár azt is megírná, mert többet értenének, látnának ezekből az előadásokból az emberek, hogyha egy ilyen könyvet olvashatnak.
Ezzel egyetértek, bár valószínűleg akkor nem egy könyvet, hanem mondjuk cikkek formájában, tanulmányok formájában, az
tanulmányok,
könnyebben befogadható, vagy esszék formájában, igen, is lehetne közvetíteni,
igen,
ezt az üzenetet.
Igen, előadásonként is.
Igen.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Köszönöm.
Bíró Magda riportját hallották Prontvai Verával, Költészet és ritualitás a Kortárs Magyar Színpadon című könyvének bemutatójáról.